Jó estét kívánok, Varga Edit vagyok, kezdődik a híradó. Már csak órák kérdése, Monti vezetésével megalakulhat az új olasz kormány. Szentmiség Egyiptomban a hurgadai baleset magyar áldozataira emlékeztek a keresztényeknél. Magyar száll a nemzetközi bundabotrányban, érdemi vallomást tett a Kozár Mislenyi futbalista. 20 ládányi emlék rendszerezik és kiállítják Puskás Ferenc több ezer darabos hagyatékát. Néhány órán belül Mario Monti volt uniós biztos vezetésével megalakulhat az új olasz kormány, miután szombat este a megszorító csomag elfogadása után lemondott Silvio Berlusconi olasz kormányfő. Giorgio Napolitano államfő vasárnap a szenátus és az alsóház vezetőivel, majd a parlamenti pártok képviselőivel tárgyalt az új szakértői kormány felállításáról.
A kormányfői rezidencia a Grazioli palota előtt szombat este ezrek pojáca és bohóc kiáltásokkal fogadták a lemondását hivatalosan benyújtó Silvio Berlusconit. Voltak, akik apró pénzeket dobáltak a távozó kormányfő felé, ezzel jelezve szerintük korrupt politikáját. 1993-ban a lemondó Bettino Craxi szocialista kormány felén tiltakoztak hasonló módon. A helyszínen megjelentek a kormányfő hívei is. A többségben lévő Berlusconi ellenes tiltakozók szerint provokálni akarták őket az ellentüntetők. Ide szállították ezeket, hogy provokáljanak, pedig az emberek csak szabadságot, demokráciát akarnak, mondja ez a tüntető. A vasárnapi tárgyalásokon egyedül a Berlusconi pártjával együtt kormányzó Északi Liga ellenezte, hogy Giorgio Napolitano államfő Mari Monti volt uniós biztost kérje fel az új kormány vezetésére. Nem csatlakozunk ehhez a társasághoz, ellenzékbe vonulunk, és majd programja alapján meglátjuk, milyen politikát folytassunk, jelentette ki Umberto Bossi, az Északi Liga vezetője. Az olasz sajtó szerint a pénzpiacok megnyugtatására, a hétfő tőzsdenyitásra már megalakulhat az új kormány. Londoni pénzügyi elemzők szerint több mint 500 milliárd eurós mentőcsomagra lehet majd szüksége románok hatalmas államadósága finanszírozásához. Ezt a jelenlegi uniós alapokból nem lehetne teljes körűen fedezni.
Megszakításokkal ugyan, de csaknem 18 éven át határozta meg az olasz politikát Silvio Berlusconi. Összesen háromszor győzött választásokon, legutóbb 2008-ban példátlan többséggel. Most azonban két évvel mandátuma lejárta előtt, mégis szidalmazások között kellett távoznia. Olaszországban és a világban elsősorban a botrányaira emlékeznek.
18 éve üstökösként robbant be az olasz politikába Silvio Berlusconi, aki az olasz kereskedelmi csatornák tulajdonlásával a média hátán jutott a politika legfelső szintjére. A Berlusconiról filmet készítő rendező szerint valóságos médiadiktatúrát épített ki, a tévénézők kegyeit keresve. Alig néhány hónappal megalakítás után Forza Italia pártjával elsöprő győzelmet aratva lett kormányfő. A bajnokságot nyerő Milán foci csapat tulajdonosaként 1994-ben joggal érezte, hogy a csúcson van. Berlusconitól politikai stabilitást vártak az olaszok, de kormánya belső viták miatt néhány hónap után távozni kényszerült. 1996-ban azután egymás után kezdték megvádolni az ügyészek a milliárdos Berlusconit korrupcióval, megvesztegetéssel. Én vagyok az emberiség történetének jogáltal legüldözöttebb embere, több mint 2500 idézést kaptam, jelentette ki egyszer. Bár elfogadtatott később egy mentességi törvényt a perek leállítására, 2009. októberében az olasz alkotmánybíróság azt megsemmisítette. 2008-ban a plasztikai műtétek segítségével örök ifjúként tetszelgő Berlusconi földcsúszamlásszerű győzelmet aratva harmadjára is miniszterelnök lett. Politikáját ugyanakkor állandó diplomáciai és szexbotrányok kísérték. 2007-ben első felesége napilapokon keresztül szólította fel bocsánatkérésre félrelépései miatt. Majd a 18 éves marokkói konzumlány ügyében kiskorú elleni szexuális kapcsolat miatt újabb eljárás indult ellene. Berlusconi nemzetközi szerepléseivel sem aratott osztatlan sikert. 2003-ban az unió soros elnökeként az Európai Parlamentben lekápózta az őt bíráló német képviselőt. Schulz úr, ismerek egy olasz filmproducert, aki a náci koncentrációs táborokról készít filmet, önt javasolnám a kápó szerepre, mondta. Később az egész világ láthatta, amikor a NATO 60. születésnapját ünneplő csúcsértekezleten mobiljába beszélve várakoztatta meg Angela Merkel német kancellárt. Az Egyesült Államokban pedig az okozott felháborodást, hogy rendre Obama bőrszínén próbált éltszelődni. Most kaptam meg az üdvözletét egy embernek, mindjárt eszembe jut a neve, napbarnított fiatalember, Barack Obama. Tavaly egykori legszorosabb szövetségesével, az alsóház jelenlegi elnökével, Gianfranco Finivel nyilvánosan összeveszett. Ezek után nem csak az olaszok, hanem volt politikai partnere is, egyre inkább elfordultak tőle. A Bunga Bunga Party királyának, a média császának azonban végül a pénzpiacok ítélete miatt kellett, 2 évvel mandátuma lejárt előtt, szidalmazások közepette távoznia.
Legkésőbb a jövő év végéig módosítatni akarja a német kancellár az Európai Unió alapszerződését. Berlin azt szeretné, ha az Európai Unió beavatkozhatna a tagállamok költségvetéseibe az euróövezet védelme érdekében. Így értesült a Reuters hírügynökség. A német kormány szándéka szerint az Unió alapszerződésében rögzítenék a szankciók lehetőségét, és az Európai Bíróság kapna felhatalmazást arra, hogy érvénytelenítse egy-egy tagállam költségvetését, ha a brüsszeli bizottság valamelyikük büdzséjét nem tartja megfelelőnek. A szerződés módosításához minden uniós országnak hozzá kell járulnia. Időközi országgyűlési képviselőválasztást tartottak ma Budapesten a 2-es számú választókörzetben. A voksolást azért kellett megtartani, mert Balsai Istvánt nyáron alkotmánybíróvá választotta az országgyűlés. A még hatályos választójogi törvény szerint ma csak az első fordulón vannak túl a jelöltek.
A Fidesz-KDNP-s Láng Zsoltra, aki egyébként a kerület polgármestere is, Karácsony Gergelyre, az LMP-s képviselőre, Lévai Katalinra, az MSZP jelöltjére, Bodor Zoltánra, a Jobbik, és Kovácsics Ádám, az MDF-ből alakult IES képviselőjére lehetett ma szavazni. Az időközi választásokon általában kisebb a részvétel. Nem szokta elérni az 50%-ot.
Egy országgyűlési választás akkor érvényes, hogyha a választópolgárok több mint fele elmegy és szavaz, és akkor eredményes, hogyha az érvényesen belül valaki megkapja az érvényes szavazatok több mint felét.
Ilyen azonban még nem volt időközi választáson, így itt is nagy eséllyel lehet második forduló. Budapest 2-es számú választókörzete egyébként hagyományosan jobboldalinak számít. 1990 óta mindig jobboldali országgyűlési képviselője volt. A 2010-ben itt megválasztott Balsai Istvánt nyáron alkotmánybíróvá választotta az országgyűlés. Az ő helyére írták ki az időközi választást.
Nagyjából be tudjuk lőni, hogy ki fog az élen vége, szinte nem egyértelmű.
A politológus szerint a legérdekesebb kérdés most az, hogy az ellenzék közül az LMP esetleg jobban szerepele majd, mint az MSZP.
Most sokan ebbe az eredménybe bele fogják látni azt, hogy itt esetleg valamiféle helycserének az első jeleit láthatjuk, és ettől is tartom rendkívül izgalmasnak, hogy olyan szerepel ez a két párt egymáshoz képest.
A két párt egyébként valószínűleg szövetségre lépne ebben az esetben a második fordulóig, hogy nagyobb eséllyel induljanak a fideszes jelölttel szemben. A mai választáson kampánycsendsértés nem történt. Érdekes momentum azonban, hogy a szavazólapról kiderült, Lévai Katalin szocialista jelöltként vetette magát nyilvántartásba, miközben függetlenként kampányolt. És egy másik érdekessége a mostani szavazásnak. A jelöltek közül Láng Zsolt és Karácsony Gergely jelenleg is országgyűlési képviselő. Így, ha bármelyikük is nyerne, akkor listás helyükre pártjuk egy új képviselőt küldhetne az országgyűlésbe.
Az egyik szavazókörben ott van Balogh Judit, az MT Hírcentrum tudósítója. Szervusz, a legutóbbi összesítés szerint hányan mentek el szavazni?
Szervusz, jó estét kívánok a nézőknek, mint valószínűleg láthatják mögöttem itt ebben a szavazókörben, ahova jöttünk, még mindig az utolsó szavazatokat számlálják, tehát ez azt jelenti, hogy még nem lehet végleges eredményünk. Az utolsó adatok szerint 7:30-kor a választásra jogosult állampolgároknak 38%-a ment el szavazni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kijelenthetjük egész bizonyossággal, hogy nem érvényes, nem eredményes ez a választás. Azokra az adatokra, hogy az egyes pártok jelöltjei hogyan szerepeltek ezen a voksoláson, várhatóan még nagyjából egy órát kell várni, 8:30-9 körülre várható, hogy meglesznek ezek az adatok. Tehát ez a választás most nem érvényes, nem eredményes, ezért második fordulót kell majd tartani, ezt november 27-én tartják.
Balogh Judit, köszönjük a tájékoztatást! Visszautasítja a Magyar Villamos Művek az LMP tegnapi állításait. A mai időközi országgyűlési választás LMP-s jelöltje Karácsony Gergely tegnap azt mondta, pártja a parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezi az MVM-hez és vezetőihez köthető ügyek kivizsgálására, és lemondásra szólítja fel Bai Csaba elnök vezérigazgatót. A cég közleménye szerint az LMP alaptalan vádaskodással pártpolitikai célra próbálta felhasználni az MVM-et. Hozzáteszik, éppen a tavaly augusztusban hivatalba lépett vezetés tűzte ki célul a korábbi irányítók hibás vagy akár bűncselekmény gyanúját is felvető döntéseinek kivizsgálását. Azóta több büntető feljelentést is tettek és polgári pereket is indítottak. Akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálná a törvénybe vagy a jó erkölcsbe ütköző privatizációs szerződéseket az LMP, erről nyújtottak be törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Schiffer András frakcióvezető ma azt mondta, céljuk, hogy az ügyész bármikor felléphessen a jogszabályok szerint semmisnek minősülő szerződések ellen, és kártalaníthassa az államot. Schiffer szerint a jelenlegi törvények nem teszik világossá, hogy ki mikor és mit tehet a törvénysértő privatizációs szerződésekkel kapcsolatban. Az MSZP szerint látványos kudarcba fulladtak a kormány gazdaságpolitikai célkitűzései. Hatalomra kerülésük óta elmaradtak a radikális adócsökkentések, a gyors gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság bővítése is. Katona Tamás, az MSZP elnökségi tagja, alapvető problémának nevezte, hogy a kormány eddigi intézkedései miatt elveszett az országgal szembeni bizalom, aminek véli a képviselő leglátványosabb mellékhatása a forint árfolyamának gyengesége. A balsai jelentés költségeire kíváncsi a Demokratikus Koalíció. Varjú László pártigazgató szerint a jelentés készítői autót, számítógépeket és irodát kaptak, továbbá összesen 21 millió forint jutalmat. Az ellenzéki politikus túlkapásokkal telinek nevezte a 2006-os őszi rendőri fellépést vizsgáló jelentést, szerinte az annak elkészítésében résztvevők politikailag elfogultak. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője szerint nem csoda, hogy riadalmat kelt a balsai jelentés, mert Varjú László kijelentései megerősítik azt a gyanút, amely szerint politikai utasításra vezényeltek rendőrtámadást a békés tüntetők ellen. Szinte biztos, hogy megépül a Liszt-Ferenc repülőtér és Budapest belvárosa közötti gyorsvasút, mégpedig kínai beruházással. Erről a Kínában tárgyaló nemzeti fejlesztési miniszter beszélt a Híradónak. Fellegi Tamás azt mondta, az ázsiai ország fejlesztési bankjával aláírták a finanszírozáshoz szükséges megállapodást. A reptéri gyors lehet az első kézzelfogható eredménye annak a 300 milliárd forintos befektetési csomagnak, amelyről még nyáron állapodott meg Budapesten a magyar és a kínai miniszterelnök.
Csúcsforgalom a magyar légikikötőben. Októberben 800 ezer utas fordult meg a Liszt-Ferenc repülőtéren. Ez új rekord. Az utasok jelenleg csak az egyes termináról tudják vasúton megközelíteni a belvárost. A nagyobbik termináról csak busszal vagy taxival. Ezen a helyzeten is javíthat a gyors vasút.
Úgy fontos a légitársaságoknak is, akik esetleg új járatot nyitnak, vagy nyitnának Budapestre, hogy milyen a repülőtér és a város közötti összeköttetés.
A Kínában tárgyaló nemzeti fejlesztési miniszter azt mondta, legkésőbb januárig az összes bürokratikus akadály elhárulhat a kínai nagy beruházás előtt.
Innentől kezdve a MÁV és a kínai vasútfejlesztő cég közötti együttműködés függvénye az, hogy ez pontosan milyen körülmények között, milyen nyomvonalon, milyen sebességgel tud épülni.
A gyorsvasút az első állomás, de a mostani tárgyalásokon a 300 milliárd forintnak megfelelő befektetési keret további felhasználásáról is szó esett. Így például ebből épülhet fel egy citromsavgyár Szolnokon, és egy napelemgyár Berettyóújfalun. Fellegi Tamás azt is megerősítette, a kínai pénzügyi intézmények valóban vásároltak magyar állampapírt a közelmúltban. A nemzeti fejlesztési miniszter konkrét összegekről nem akart beszélni. Azt viszont elmondta, az ázsiai ország a jövőben is megjelenik vevőként a magyar állampapírpiacon.
A KDNP azt javasolja, hogy december 24-ét is vegyék fel a munkaszüneti napok sorába. Szerintük ezzel az európai hagyományokhoz igazodnánk. A kereskedők képviselői viszont úgy látják, az elképzeléssel nem csak a vásárlók dolgát nehezítenik meg az ünnep előtt, de a plusz munkaszüneti nap a GDP-ben is kiesést jelentene.
Nagyon szépen köszönjük, kellemes ünnepeket!
Utolsó roham az egyik szupermarketben. Ezek a képek tavaly december 24-én készültek.
Ez egy fényképezőgép maradt, ugye a szüleimnek, ami elmaradt.
Ha a KDNP javaslat a zöld utat kap a parlamentben, ugyanez az úr legfeljebb karácsonyfát vehetne december 24-én. Ha pedig kifut az időből, esetleg egy benzinkútból vagy éjjel-nappaliból vihetne ajándékot a fa alá. Nem biztos, hogy segíti a vásárlókat a háromnapos munkaszünet, így reagált a tervezetre az Országos Kereskedelmi Szövetség.
A gyanúm azonban az, hogy a háziasszonyok három nappal előre nem tudnak bevásárolni, főleg akkor, hogyha 24-ét megelőző nap munkanap, tehát dolgozni kell. Kérdéses ugyanakkor az is, hogy a gazdasági teljesítményben ez mit jelentene.
A javaslatot jegyző Pál István szerint viszont a legkisebb gazdasági hatással éppen ez az ünnep járna. Az iskolákban szünet van, a gazdasági szféra pedig rövidített munkaidőben dolgozik.
Én remélem, hogy a munkatörvénykönyvével együtt ezt is el tudjuk fogadni, és akkor ennek megfelelően jövő július 1-én lép hatályba a törvény, vagyis a következő karácsony szentestéje az már munkaszüneti nap lehetne.
December 24-e már az idén az emberek többségének ugyanolyan szabad nap lesz, mintha piros betűs ünnep lenne. A szenteste 2011-ben ugyanis szombatra esik.
Ma az összes egyiptomi keresztény templomban szent misével emlékeztek meg az egy hete történt hurgadai buszbaleset áldozatairól. Harmadik Zsenuda kopt pápa még pénteken döntött a megemlékezésekről, a kezdeményezéshez később a többi Egyiptomban működő keresztény egyház is csatlakozott. A múlt heti balesetben 11 magyar meghalt, 29-en pedig megsérültek, amikor a repülőtérre tartó turistabusz felborult.
Egyiptom szerte több ezer keresztény templomban emlékeztek meg a hurgadai buszbaleset magyar áldozatairól. Harmadik Zsenuda kopt keresztény egyház fő még pénteken döntött arról, hogy vasárnap délelőtt misét tartanak az áldozatokért és a túlélőkért. Felhívásához más keresztény egyházak is csatlakoztak. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes szerint a kopt egyház együttérzése rendkívüli és példátlan gesztus.
Gondolom, hogy ez pontosan illik abba a folyamatba, hogy részint augusztus 20-án őszentsége Zsenuda pápa volt a vendégünk Magyarországon, és Magyarország diplomáciai szinten is kiállt az Észak-Afrikában üldözött kopt keresztények mellett.
A magyarok balesete egész Egyiptomot megrázta. Kairóban még most is sokan a múlt heti tragédiáról beszélnek, mondta Kvek Péter, Magyarország kairói nagykövete.
Egyiptomban ilyen komoly szimpátiája Magyarország és a magyar nép iránt különböző történelmi okokból. Én magam is nagyon sok személyes részvét megnyilvánulással találkoztam, táviratok vagy telefonhívások, de akár SMS-ek formájában is.
Az egyiptomi Hurgadában egy hete vasárnap a Best Reisen utazási iroda csoportja a repülőtérre tartott, amikor a busz felborult. A balesetben 11-en meghaltak, 29-en megsérültek. A sérültek első csoportja kedden érkezett haza, majd állapotuktól függően szerdán és csütörtökön szállították Magyarországra a könnyebb, majd a súlyos sérülteket is. Csütörtök estére katonai repülőgéppel a 11 halálos áldozatot is hazaszállították Kecskemétre. Itthon több adománygyűjtést is indítottak a sérülteknek és az áldozatok hozzátartozóinak. A nemzeti segélyvonalat a 1752-t vasárnapig több mint 85 ezeren hívták, így eddig 20 millió forint gyűlt össze.
Meggyanúsították, de szabadon engedték azt a magyar állampolgárt, akit pénteken vettek őrizetbe Varsóban, a lengyel függetlenség napján kitört utcai harcok idején. A lengyel hatóságok szerint a férfi német személyigazolványt használt, és feltehetően ahhoz a német csoporthoz tartozott, akik a lengyel nemzeti radikálisok felvonulása ellen tiltakoztak Varsóban, a lengyelek legfontosabb nemzeti ünnepén. A magyar állampolgárt a közrend megzavarásával gyanúsítják, amelyet a lengyel jog pénzbüntetéssel, személyi szabadság korlátozásával vagy elzárással büntet, ítélet decemberre várható. Rendőrségi különleges alakulatok és kommandósok rohanták meg hajnalban Rio de Janeiro legnagyobb nyomornegyedét, hogy felszámolják a bűnbandákat. Rövid idő alatt egyetlen puskalövés nélkül sikerült elfoglalniuk a kerületet. A hivatalos adatok szerint 70 ezer ember él itt, akiket a drogbandák tartanak rettegésben. Rio 2014-ben foci VB-t, két évre rá pedig olimpiát rendez, ezért igyekeznek visszaszorítani a bűnözést.
Hatalmas erőkkel nyomultak be a brazil rendőrök és katonák Rio de Janeiro legnagyobb nyomornegyedébe, a Rocinhába. A több száz kommandóst páncélosok és helikopterek kísérték. Céljuk az volt, hogy megtisztítsák a negyedet a drogbandáktól, amelyek eddig gyakorlatilag háborítatlanul garázdálkodtak. Ha csak bejönnek ide, aztán elmennek, és minden marad a régiben, csak más gengszterek nyomorítják meg az életünket, akkor semmi értelme az egésznek, mondja egy helyi férfi. A rendvédelmi erők napkelte előtt nyomultak be a favelába, és reggel 6-ra egyetlen puskalövés nélkül teljesen ellenőrzésük alá vonták a Nyomor negyedet. A helyiek örülnek a rendőri akciónak, és azt remélik, egyszer s mindenkorra megszabadultak a bűnbandáktól. Remélem, mostantól itt is a törvény lesz az úr, és nem a bűnbandák. Nem akarunk többé másodrangú állampolgárként élni. Mi is ugyanolyan brazilok akarunk lenni, mint azok, akik a Copacabánán süttetik a hasukat, mondja a helyi közösség egyik vezetője. A brazil hatóságok az elmúlt 3 évben nagyjából 20 nyomornegyedet tisztítottak meg a bűnbandáktól. A különleges alakulatok akciója után a rendőrség állandó bázist állít fel az elfoglalt negyedekben és fenntartja a közbiztonságot. A városi hatóságok pedig egészségügyi központokat hoznak létre, és mindenhová bevezetik az áramot, hogy így javítsanak a nyomornegyedekben élők életkörülményein. Rio de Janeiro 3 év múlva foci VB-t, 2016-ban pedig nyári olimpiát rendez. Ezért igyekeznek a hatóságok minél jobban visszaszorítani a bűnözést.
Hatalmas küzdelemben nyert Rómában Overdose, ezzel pályafutása 16. sikerét aratta a magyar csodaló. Fél hosszal diadalmaskodott a világ egyik legjobb zsokijának tartott Frankie Dettori és lova felett. Overdose évekig veretlen volt, majd egy patasérülés miatt majdnem elpusztult. Hosszú idő után indult ismét ebben a szezonban. Rómában egyébként ez a második győzelme, 2008-ban már megnyerte ugyanezt a futamot. Overdose győzelmével a híradó után kezdődő sporthírekben bővebben is foglalkozunk. Érdemi vallomást tett az ügyészségen a futball bundabotránnyal kapcsolatban őrizetbe vett magyar focista. A Attilát, a Kozár Michelin labdarúgóját kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetéssel gyanúsítják. A focista több társával 2009-ben megállapodott a német bundabotrány központi szereplőivel, hogy az ő fogadásaitnak kedvezően manipulálják a meccseket. A focista keddig biztosan őrizetben marad.
Tegnap ezen a győri mérkőzésen vették őrizetbe a Kozár Michelini futballistát. A rendőrök megvárták a mérkőzés végét, majd az öltözőből kilépve azonnal megbilincselték a sportolót. A Attilát vesztegetéssel gyanúsítják. 2009-ben még a Siófok játékosaként ugyanis kapcsolatba lépett a német bundabotrány központi szereplőivel. Megállapodtak abban, hogy 15-20 ezer euróért cserébe a játékos és több társa tervezett fogadásokhoz alakítja a magyar kupa elődöntő mérkőzés eredményét. A túl nagy kockázat miatt a német felek végül nem kötöttek fogadást, így a pénzt sem fizették ki a játékosnak.
Megállapodás szerint jogtalan előny kifizetésére sem került sor. Ettől függetlenül ugyanakkor a vesztegetés tényállásszerű, mivel az előny ígérete és nem csak annak elfogadása jelenti a bűncselekmény megvalósulását.
A focista végül tegnap este érdemi vallomást tett az ügyben, hogy beismerte a bűnösségét, arról a nyomozás miatt nem adott tájékoztatást a központi nyomozó főügyészség. A sportoló azonban órákig válaszolt a rendőrök kérdéseire. A Attila 2010-ben igazolt át a Kozár Michelini klubhoz. Az egyesület, amíg csak a bűncselekmény gyanúja áll fenn, kiáll játékosa mellett, egyébként elhatárolódnak az ügytől.
Nem szeretnénk, ha összemosnák ezt a jelenlegi csapatával, ezt a gyanúsítást, ugyanis ez egy régebbi ügy, jól tudunk, 2009-es ügy.
A nemzetközi bundabotrány még 2009 végén robbant ki. Összesen 8 országban csak nem 200 gyanúsítottja van az ügynek. Magyarországon júniusban 3 játékost és 4 bírót vettek őrizetbe, azóta pedig újabb 4 ember gyanúsított a botrányban. Ha bűnösségük bebizonyosodik, akár 20 év börtönt is kaphatnak.
Előzetesbe került a miskolci bombagyáros. A 30 éves férfi lakásán október végén egy házilag készített robbanószerkezetet találtak. Az ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda indított eljárást, eközben a férfi szabad lábon védekezhetett. Az eljárás alatt azonban egy újabb bűncselekményt követett el, így a bíróság elrendelte a letartóztatását.
Bilincsben vezették a bíróság elé a miskolci bombagyárost, ezúttal több mint 20 autó megrongálásával gyanúsítják. Információink szerint ilyen Dávid csillagokat vésett a motorháztetőkre.
Hát ez már borzasztó, amit van ebbe a városban, így Borsod szinten nagyon kegyetlen dolgok vannak, főleg már így téli időszakban, sötétedés után nagyon veszélyes.
A férfi lakásán alig 3 hete egy szódásszifonból házilag gyártott félig kézbombát találtak. Ha működésbe hozták volna, akár ölni is lehetett volna vele. A helyszínen is ideire a rendőrök lezárták a környéket, az egész lépcsőházat kiürítették.
bomba volt, akár nem lehet venni.
A férfit akkor a terrorelhárítási központ kommandósai fogták el. Akkor a rendőrség előállította, majd elengedte, mert nem látták szükségesnek az őrizetbevételét. A híradó stábjának másnap azt mondta, ingyen nem, csak pénzért nyilatkozik.
Nem mondok neveket, se címet, se semmit, csak azt, mi volt. Csak erre vagytok kíváncsi, jó? Nektek ez is pénz. Nektek megéri. Akkor éri meg nekem is.
Korábban garázdaságért, testi sértésért és robbanóanyaggal visszaélésért büntették már. A lakásán talált robbanó szerkezet miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg is vizsgálódik. Ma a Borsod megyei bíróság 30 napos előzetes letartóztatását rendelte el, mert az eljárás ideje alatt egy újabb bűncselekményt követett el.
Első alkalommal ünnepelték a magyar nyelvnapját Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. November 13-át még szeptemberben egyhangulag nyilvánította az országgyűlés a magyar nyelvnapjává. 1844-ben éppen ezen a napon lett hivatalos a magyar nyelv az államigazgatásban és a közoktatásban. Szőcs Géza, a kultúráért felelős államtitkár azt mondta, a kormány június végéig intézkedési tervet készít a magyar nyelv értékeinek védelmében. Adásunk idején is tart az idei Jobb velünk a világ jótékonysági koncert a Budapest Sport Arénában. A bevételből passzív házként működő lakóotthon épül majd sérült embereknek. A koncerten fellép többek között Hobó, a Misztrál, az Ismerős arcok és a Nem adom fel együttes is.
Zenekari beállás a koncert előtt. A színpadon a Misztrál együttes hangol éppen, de nem csak ők vállalták a fellépést. Az idei jótékonysági koncert bevételéből egy passzív lakóotthon épül majd.
14 lakást kell összehozni, 10 embernek örökös otthon, 4-en meg pedig átmenet itt. Ez egy konkrétan megfogható valami, ezt érdemes csinálni.
Az arénában egyébként egész délután kézműves vásár és játszóház várta a gyerekeket, de leginkább a koncertre készült mindenki.
És táncolás után meg rajzolni, és rajzolás után még táncolni.
A kézműves vására Schmidt Pál és felesége is ellátogatott. A köztársasági elnök szerint még sok feladat vár az emberekre a fogyatékkal élők elfogadásában.
A társadalomnak is előbb-utóbb akaraterőből, ha tetszik, empátiából, szolidaritásból és szeretetből kell vizsgázni.
A passzív ház lakóotthon a 3. kerületben épül fel. A jövő év decemberében vehetik birtokba a lakói.
Megkezdődött a több ezer darabos puskás hagyaték rendszerezése a Felcsóti Labdarúgó Akadémián. A 20 ládányi relikviát leltárba veszik, digitalizálják, legérdekesebb darabjait pedig már néhány hónap múlva kiállítják. Puskás Ferenc az aranycsapat kapitánya 5 éve hunyt el. Hagyatékának Magyarországra érkezését a héten jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.
Ez tehát az a bizonyos 1952-es olimpiai aranyérem.
Ez az egyik legértékesebb darabja a Puskás hagyatéknak. A Helsinki olimpián nyert aranyérmet Puskás Ferenc szinte mindenhova magával vitte.
Labdarúgás 10 parancsolata.
Ez pedig egy kézzel írt jegyzetfüzet, amelyben Öcsi bácsi életének legfontosabb állomásait, valamint szakmai munkái vázlatait írta le. A 20 ládányi hagyaték között soha nem látott fényképek, kitüntetések és személyes tárgyak is vannak. Szöllősi György, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs igazgatója szerint egy hajszálon múlt, hogy a relikviák nem Öcsi bácsi egykori spanyol klubjához kerültek.
Korábban kézténként kezelte a család, hogy majd egyszer valamikor a Real Madrid múzeumába kerül mindaz, ami most már Felcsúton együtt van. Ezért azt gondolom, hogy az egész magyar futball, ha lehet ilyen nagy szavakat használni, akkor kultúrtörténeti jelentőségű pillanata az, hogy hazakerült ez a gyűjtemény.
A Puskás hagyaték Magyarországra érkezését kedden jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, szerinte a 2009-ben bemutatott Puskás film, majd a Felcsúti Labdarúgó Akadémián tett látogatás miatt döntöttek úgy Öcsi bácsi rokonai, hogy a spanyolok helyett a magyaroknak adják a hagyatékot.
Szerintem akkor született meg a szívükben és a fejükben az a döntés, hogyha valahol Öcsi bácsi hagyatékának méltó elhelyezést, biztonságot, megbecsülést és tiszteletet lehet biztosítani, meg lehet adni, akkor az a mi akadémiánk lehet.
A Real Madrid játékosai a mai napig példaképüknek tekintik Puskás Ferencet. Cristiano Ronaldo például egy hete a Puskásra jellemző hátrazselézett hajjal lépett pályára. A több ezer tételes Puskás hagyaték feldolgozása már megkezdődött, de a rendszerezés akár évekig is eltarthat. Utána itt, a mögöttem lévő területen épülő Puskás intézetben, valamint az új Puskás Ferenc stadionban lesznek majd kiállítva a tárgyak. Néhány darabjukat azonban a tervek szerint már hónapokon belül meg lehet majd tekinteni. A híradót Csilahár Tamás tudósította.
Előrejelzések szerint rendkívül hideg éjszaka áll előttünk. Budapesten a Batthyány téren van meteorológus kollégánk Tóth Tamás. Szervusz Tamás, mit jelent a Celsius fokban, mire számítsunk?
Szervusz Edith, köszöntöm a kedves nézőket! Nos, jelenleg itt Budapest belvárosában még 3-4 fok körül alakul a hőmérséklet, és ha innen bármerre elindulunk az országban, akkor már csak hidegebbet tapasztalunk. Már most jelenleg az ismert fagyzugokban, tehát például a Nógrád megyei Zabar, illetve Ceret környékén mínusz 6,5 fokot mutatnak a hőmérők, de nem sokkal van melegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson, ahol a 10 perccel ezelőtt mínusz 6,2 fokot mértek. Nos, ez azt jelenti, hogy az éjszaka órákban tovább fog csökkenni a hőmérséklet, különösen ezeken a helyeken, és bizony itt, ezeken a vidékeken, amit említettem, akár mínusz 10, mínusz 11 fokos fagy is lehet reggelre. Még a következő napokban is számítunk majd ennyire hidegre, hiszen száraz levegő tölti ki a Kárpát-medencét. A fagyzugokban a tartósan derült ég alatt továbbra is előfordulhat mínusz 10 fok körüli fagy. Valamelyest enyhülnek majd az éjszakák a hét második felében, akkor ugyanis már több felhő lesz felettünk, illetve párásabb, ködösebb lesz a levegő, napközben viszont valamennyivel hidegebb lesz. Egyébként pedig ma reggel, a holnap reggel, a ma reggelben majd elmondom, hogy mennyire hideg volt most ma éjszaka, de előtte még a részletes időjárás jelentést Károly Gabitól hallhatják.
Tóth Tamás, köszönjük szépen. Hát akkor bújjanak be egy jó meleg takaró alá, és maradjanak a tévé előtt, hamarosan kezdődik a Magyarország Szeretlek című showműsor. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.
Közeleg az újabb megmérettetés.
Mindent elviszünk, mindent megnyerünk.
Olyan adrenalinnal jöttem ma ide.
Ismét kiderül, ki tud többet Magyarországról.
Fazekas Mihály.
Bogán Sopron.
Hat.
A Spájka.
A Dittem!
Játék, zene, szórakozás. Magyarország szeretlek. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Kérdeztem Andrást, mi van Bettivel. Azt mondta, letartóztatták.
Bezárták az egyik szobába.
Valami gáz van a kamerával.
Abban az irodában senki sem az, akinek látszik.
Még nem döntöttem el, hogyan varjuk el a szálakat. Mi ketten.
Legyen világosság.
Szerintem legyen sötét.
Valahol ott van. Beavatkozott az elektromos művek rendszerébe.
Hexen. Holnap este az M1-en. A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV, minőség havidíj nélkül.
A szövetség. Az okos családok vetélkedője. A szövetség. Itt a tudás akár 21 milliót érhet. A szövetség. A játék 20 héten keresztül. Felhívás és jelentkezés a www.aszövetség.hu weboldalon. A szövetség. Jelentkezz! Most! Hamarosan az nem megy ki műsorán.